Erős várunk Istenünk! Szeretettel köszöntöm az adventi gyülekezetet ezen az estén is. Kezdő énekünk, mint a hét minden eddigi estéjén, a 136-os énekre. Ez készítse szívünket az Úr fogadására, mert ő jön igényébe.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kivágattatnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat, de kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek, mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, irgalmas Atyánk Jézus Krisztus által, vezess mindnyájunkat a benned való gyönyörködésre, hisz gyönyörűséges a te hűséged, a te hatalmad, üdvösséget ajándékozó kegyelmed. Hadd tanuljunk mindebben gyönyörködni. Ne abban gyönyörködjünk, ami utálatos előtted, és ami elrabolja és elragadja a szívünket. Ne abban gyönyörködjünk, ami múló élvezet, gyönyör és a kárhozat felé sodor. Hadd tanuljunk benned gyönyörködni. Gyönyörködni a te szent fiadban, akiben te magad gyönyörködöl, és akire nézve hirdetteted és parancsolod nékünk, hogy őt hallgassuk. Lelki szemeink ne lássanak mást immár, csak Jézust egyedül, a megfeszítettet és feltámadottat, aki azért lett emberré, hogy áldozattá legyen, aki azért jött ebbe a világba, hogy benne életünk, szabadságunk, üdvösségünk legyen. Nincsen üdvösség senki másban. Nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben üdvözülnünk kell, csak az ő neve. Hadd tudjuk ezt mindnyájan, megnyíló szívvel hinni, és megvallani, és mindent vállalni, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért, amit te rendelsz. Hadd járjunk a hit engedelmességében, bármi következzék is ránk, tudva, hogy elvehetetlen örökséggel ajándékoztál meg a te örök szeretetedben, Jézus Krisztusban. Szent lelkeddel erősíts, vigasztalj és bátoríts mindnyájunkat. Tégy hitvallókká, tégy bizonságtevőkké. Amen. Bibliaolvasó útmutatónkban a mára kijelölt levélbeli igeszakaszt olvasom fel, amint megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levele 5. részében, az első 8 versben a következőképpen. Az időkről és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj, amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és sisakként az üdvösség reménységét. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt, és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetéshez készülve énekeljük a 261-es éneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a mai esti igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, a 19. verstől a 25. versig a következőképpen. Amikor látták a rabszolgalány urai, hogy oda lett az, amiből keresetet reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és azt mondták: ezek az emberek zsidók lévén felforgatták városunkat, és olyan szokásokat hirdetnek, amilyeneket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk. Majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Amen. Kedves adventi igehallgató gyülekezet, hogyan érkezik hozzánk az Úr? Hogyan érkezik ma még? Ez az egész témasorozatunknak a fő címe. És ehhez kapcsolódnak az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből az egymást követő ige szakaszok. Hogyan érkezik ma még hozzánk az Úr, aki eljött megváltásunkért, és eljön majd fenséges dicsőségbe, ma pedig igéjében érkezik? Igen, ma is úgy érkezik, hogy lelke által vezetett küldötteivel hirdetteti evangéliumát. Alkalmakat készít, és ott elér embereket, Jézus Krisztus evangélium. A kereszt igéje és az ő feltámadásának ereje. Aztán láthattuk Lídia történetéből, hogy megnyitja az Istenhez vágyódó ember szívét, aki talán a pogányság ködéből, zavaros hiedelmek ködéből kezd az Úr felé vágyódni. És ebben a vonzásban jön, és amikor meghallja az evangéliumot, megnyílik a szíve. Meg tudja nyitni a szívét Jézus Krisztus befogadására, mert megnyitotta az Úr a szívét. Minden hitre jutás csoda, mondtam azon a második estén is, és újra meg újra mondanom kell minden hívő testvéremmel együtt, akik hitre juthattunk, akik az élő Istenhez megtérhettünk, hogy aztán a világosságban járjunk naponkénti megtérésbe. Akik új életet kaptunk Jézus Krisztusban, mind csak ezt vallhatjuk, hogy nem tudom, hogyan történt velem. El tudom mondani sorban, hogy mi történt, de magam is csodálkozom rajta, amikor egyszerre, mintha csak pikkelyek estek volna le a szememről, és kitárult a szívem Jézus Krisztus befogadására. És ő ígérete szerint belépett az életembe. Így jön, hogy megnyitja az Istenhez vágyódó ember szívét. És így jön, hogy megszabadítja a sátán médiumát, az ördög hatalmában vergődő embert. Oly sok ember vergődik démonok szorításában ma is. Többé vagy kevésbé, lehet, hogy csak jósló álmai vannak. Ma épp egy kislány mondta el, hogy nyugtalanítja, hogy vannak ilyenek, hogy valamit álmodott. És aztán az meglett. És mondhattam neki, kérd az Úr Jézust, hogy Uram, vedd el tőlem ezt. És ha azt mondtam, lehet, hogy csak ilyesmi jelentkezik valakinél, akkor az a csak az legyen idézőjelben. Hisz semmi nem tréfa, amiben ördögi hatás van az emberek életén. És lehet, hogy egy darabig hosszú pórázra engedi az embert, a gonosz. De aztán egyszer csak rövidre fogja a pórázt. És kényszer alá helyezi, mint ahogy én is vallást tettem előttetek, egykori kényszer gondolataimról, gyötrődéseimről, amiktől borzadtam, olyan gondolatok voltak, de ha jöttek, mint egy roham, akkor nem tudtam kiverni a fejemből. Csak bensőleg kapálóztam ellene, és kiáltottam, még nem is ismerve igazán az Úr Jézus, de kiáltottam a szabadításért. Egy másik leányka elmondta a napokban, hittant tanító testvérünknek, aki megkérdezte, találkozva vele az iskolában, hogy hogy vagy, elmondta, hogy nem jól. Hát miért? Hát szellemeket lát, akik beszélnek is hozzá. Az ilyenek mögött mindig ott van már sokszor a szülők okkult bűne, vagy a nagyszülőké, és ott van az, hogy a gyermekeink maguk is annyi mindennek vannak kitéve. Idegen hatásoknak. Sokszor úgy, hogy a sátán a világosság angyalának teteti magát. És látszólag igazat mond, de az ő hazug, gyilkos, megrontó szándéka szerint. Az a Filippi szolgáló lány is látszólag igazat mondott. De aztán, ha jobban megvizsgáltuk, kiderült, mi nem stimmel. A forrás maga nem stimmelt, hiszen Python szellem, kígyó lélek volt benne. Az Apolló kultusszal összekapcsolódóan ne feledjük, az Isten igéje világosan megmondja nekünk, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek, démonoknak áldozzák, és nem az Istennek. Az Isten igéje ilyen világosan lerántja a leplet. Mindarról, ami más forrásból származik, és nem az Isten igéjének az ereje mutatkozik meg általa. És megkapjuk a figyelmeztetéseket, hogy nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nagyon vegyük a szívünkre, amikor manapság mindent összekotyvasztanak ebben a világban, nagyon vegyük a szívünkre, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem megy az Atyához, csak is én rajtam keresztül. És ahol nem ez hangzik, és nem az Úr Jézus magasztaltatik föl, ott más lélek működik. Ahogy tegnap is idéztem erről Luthernek néhány sorát. Ugyancsak. Félelmetes, amikor aztán egészen az őrületig menően, a médiumitásig menően ördögi hatások alatt vannak emberek, és amikor a médiumból megszólaló léleknek még a hangja is más, mint a természetes hangja annak a személynek. Az ördög bábot csinál az emberből, eszközt csinál az emberből. Ezzel szemben a Szentlélek megszabadít, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A Szentlélek meggyőz, munkába veszi, és munkára indítja az értelmünket. Hogy belátásra jussunk, hogy bűnbánatra jussunk, hogy a lelkiismeretünkbe hatoló igének igazat adjunk, hogy Jézus Krisztus előtt meghódoljunk, mert valóban ő az igazság. Kizárólagosan, egyedül. Itt nem a kereszténység abszolút igényéről van szó, Jézus Krisztus abszolút igényéről. Jézus Krisztus feltétlen igényéről. Vagy meghódol előtte valaki, vagy ellene szegül. Harmadik eset nincsen. És ahol Jézus Krisztus hatalmával találkoznak emberek, ott vagy szabadulás lesz, ahogy megszabadult, ez a rabszolga leányka, aki a sátán médiuma volt addig, a Python kígyó szellemnek a médiuma, vagy ellenállás lesz. És a mai témánk ezzel kapcsolódik össze a fölolvasott igéből. Hogyan érkezik ma még hozzánk az Úr? Most még visszautasíthatóan keresi az önhitt embert. Most még vissza lehet őt utasítani. Nem erőszakolja rá magát Jézus az emberre. Szeretetével, kegyelmével keres, de nem erőszakolja rá magát, senkire sem. Vissza lehet utasítani, ma még. Majd végül minden térd meg fog hajolni az Úr Jézus nevére, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Aki nem hódolt meg előtte, megtérve hozzá bűnbánatban, és rábízva magát, annak porba kell hullania majd az ő ítélő fensége előtt, amikor kimondja a rettenetes bírói szót, hogy távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett. Így vagy úgy, minden térd meg fog hajolni egykor az Úr Jézus nevére. Neked meg nekem nem mindegy, hogy hogyan hajlik meg a térdünk, ugye? Ugye érti ezt mindenki? Boldog az, aki most meghódol Jézus előtt, megváltó uraként befogadja őt, és csak figyelmeztetni tudjuk azokat, akik ellenállnak és ellene tesznek Jézus Krisztus nevének és evangéliumának. Szeretetből fakadó figyelmeztetéssel, amit zokon vesznek, de mi nem tehetünk mást, mondanunk kell. Isten haragja marad rajtad, ember, ha nem engedelmeskedel az Isten fiának, akinek mindent kezébe adott az Atya. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hát mit ragaszkodsz, ember, az önhitségedhez? Mit ragaszkodsz földi harácsolt kincseidhez, javaidhoz, élvezeteidhez, tekintélyedhez, befolyásodhoz? Mindez elmúlik, mindez kiesik a kezedből. És mi lesz veled, ha ellenálltál a kegyelemnek? Mert nem erőlteti rá magát az Úr Jézus az ő megmentő kegyelmével senkire. Hív, és nem erőltet. Figyelmeztet, de ebben nincs most semmiféle erőszak. Figyelmeztet. Már az Ószövetségben is az ézsaiási mondatokat hadd idézzem föl, Ézsaiás könyve 55. részéből. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját az, a bűnös ember, és az álnok férfi a gondolatait, és térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, ami Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Igen, mert bőséges nála a megbocsátás, hogy másik fordításban is idézem ezt a mondatot. Ott van a sürgetés ebben az igében, hogy vannak elkészített alkalmak. Akkor keresd az Urat, amikor ő közel jön. Akkor hívd segítségül, amikor erre ő készít alkalmat, mert holnap talán késő. És hogyan készít alkalmat? A korábban megszállott médium rabszolga leánynak a szabadulásában, az Úr Jézus neve általi szabadulásában alkalmat készített az Úr a gazdáinak is. Amikor kiment a gonosz lélek ebből a leányból, Jézus Krisztus nevében, akkor megtapasztalhatták a leány addigi urai is, hogy micsoda hatalom van itt, és az, aki eddig eszköz volt, az most épp személyiséggé lett, de a szívükben nem támadt föl az a vágy, hogy én is szeretnék bensőleg szabad lenni. Ők nem voltak olyan rettenetesen látványosan rabok, mint a rabszolgájuk, aki nem csak az ő rabszolgájuk volt, hanem az ördögi jós léleknek a médiuma is. Nem látták, hogy milyen rettenetes az ő saját rabságuk is. Ők gazdagok voltak, tekintélyesek, és ezt nem akarták föladni. Pálra pedig úgy tekintettek, és Pállal együtt Szilászra is, hogy ezek belerontottak a mi üzletünkbe. Betű szerint, azt olvassuk itt, látták, urai, hogy kiment keresetük reménye. Kiment a gonosz lélek, és ugyanaz a szó, kiment az ő keresetük reménye. Milyen tragikusan hamis reménység. Amikor az ember csak keresni akar, és különösen amikor másnak a baján akar keresni, és jól meggazdagodni, és a gazdagság révén tekintélyhez jutni ebben a világban. És amikor keresi az Úr a másiknak a szabadulásán keresztül az ő szívét is, akkor nem engedi, hogy az Úr megnyissa, hanem bezárja a szívét. A világosság eljött, és a sötétség nem fogadta be. Olvassuk János evangéliumának a prológusában. És aztán ehhez kapcsolódik János evangéliumában, amikor az Úr Jézus elmondja Nikodémusnak a nagy tanításban, hogy újonnan kell születnetek. Hogyan lehetséges ez? Úgy szerette Isten a világot. Azért lehetséges és úgy lehetséges újonnan születni, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, és folytatja Jézus. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentessék, üdvözüljön a világ által. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Az nem jut ítéletre. Aki nem hisz, az már ítélet alatt van. Így olvassuk a régi károli fordításban, hogy már elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. És akkor kimondja az Úr Jézus, hogy ez pedig az ítélet, a kárhoztatás, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Íme itt van a rabszolgalány urainak, gazdáinak az életében a gonosz önzés. Eddig kihasználták ennek a lánynak a különleges képességét, ami valójában a baja volt, a rettenetes rabsága volt. Most a lány megszabadult, de ők nem akarnak a pénz szerelmétől megszabadulni. Visszautasítják azt a szabadítást, ami annyira látványosan megmutatkozik annak a szerencsétlen rabnak az életében, az életújulásában. És megharagszanak azokra, akik Jézus Krisztus szolgáiként az Úr szabadítását megmutathatták. És akik által az Úr Jézus megszabadította ezt a lányt. Ó, mennyiszer így van, hogy Jézus Krisztus szolgáira haragszanak meg emberek, amikor eléri őket az ige, és döntési helyzetbe hozza. És arra hívja, hogy hagyja el eddigi bűnös útját. Hagyja el útját a bűnös, és az álnok ember, az álnok férfi a gondolatait, és térjen az Úrhoz. És az ember kikéri magának, még hogy az ő útjai bűnös utak lennének. Ki meri azt annak minősíteni? Ha az Isten igéje minősíti annak, akkor az úgy van. Ugye erről írtas, mondta előzőleg, azon az első jelentős lelkész evangelizáción Túróci Zoltán, hogy minden igazi igehirdetés és lelkipásztori ténykedés, ítélet is nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn felett. És ha ezt nem érzi a világ, az a gyanú fenyeget bennünket, hogy az emberek tetszését keressük. Nem nekünk kell ítélkezni, de az Isten ítéleteit tompítatlanul kimondani arról, hogy mi a bűn, és ezzel szemben mi a szent. És ez nem történik, akkor lezüllik az egyház. Amint mondtam, jaj, de sokszor így van, hogy emberek, akiket eltalált az ige, sértve érzik magukat, és megharagszanak az ige hirdetőre. Ki prédikált engem a pap? Mennyiszer hangzott el emberek ajkán ez a mondat, felháborodva. És közben az ige hirdető nem is tudta, oly sok esetben nem tudta, kit hogyan talál el az az ige. Erre mondtam azt a hasonlatot embereknek, hogy én nem tudtam, de az Úr tudta, ide figyeljen, én csak az íj vagyok, a szavam meg a nyíl, de Isten céloz vele. Istennel van dolga, nem velem. De hát könnyebb az emberre megharagudni, az ige szolgájára megharagudni, az Úr Jézus bizonságtevőjére megharagudni, legalábbis könnyebbnek tűnik, mint az igének engedni. Itt a démoni szorításból megszabadult rabszolgalány gazdái, urai megharagudtak Pálékra. Mert emberileg nézve tényleg nagyon belerontottak az üzletükbe. Nem megy tovább a jóslás üzlet. Hát ezeket példásan meg kell büntetni, akik a mások vállalkozásába így belerontanak, ugye? És mivel elég gazdagok, elég tekintélyesnek számítanak, úgy mennek a város vezetőihez, úgy vonszolják oda Pált és Szilászt, hogy a városvezetők készségesen engednek az indítványnak. Európában a korrupciónak nagy múltja van. Nagy jelene is. De azért is van nagy jelene, meg hát persze nem csak Európában, mert nagy múltja van. Látjuk, itt a korrupció. A gazdagok, a hatalmasok befolyásolják a hivatott vezetőket, akik lekötelezettek nekik. És adott esetben, hiába van ott római jog, meg római öntudat, hiányzik a jogszerű eljárás. Ezek az emberek itt olyan szokásokat hirdetnek, ráadásul zsidók. Na hát több se kellett a római öntudatnak, mint meghallani, hogy ezek zsidók. Amit nekünk nem szabad átvennünk, mert mi rómaiak vagyunk. Hát akkor példásan és nyilvánosan meg kell büntetni őket. Van, amikor Jézus Krisztus szolgáival titkon számolnak le, és teszik el őket lábalól, ha megengedi az Úr. Van, amikor nyilvánosan, hogy elrettentsenek mindenkit, akinek csak megfordult az eszében, hogy talán hallgatni kellene ezekre, mert annyira igaz, amit mondanak, meg az életük is annyira igaz. Hát nyilvánosan megszégyenítve, megverve kell őket odaállítani, és aztán a börtönbe dugni. És a városi vezetők a stratégoszok a görög szóval, a magisztrátus megteszi. Hogy ne tenné meg ezeknek a gazdag és tekintélyes embereknek, amit azok kívánnak. Kivizsgálás nincs. Ha elkezdenék a kivizsgálást, akkor hamar meg kellene állniuk. Majd utólag meg is ijednek azon, hogy római polgárjogú emberrel bántak ilyen jogtalanul. Majd a fejezet végén ezt olvashatjuk. Akkor megijednek. De most sikerül fellázítani a tömeget is. Lehet ám hangolni a tömeget. Vannak jelszavak. Vallási öntudat. Nemzeti öntudat. Politikai jellegű szólamokba öltöztetett érdekvezéreltség, és ezzel lehet előállni, igazolni eljárásokat, amik különben jogtalanok, és hangolni a tömeget. Az Úr Jézus evangéliumával szembeni ellenállás azóta is hányszor és hányszor mutatkozott meg. Politikai, vallási, nemzeti öntudat szólamai mögé bújtatva. Nem más vezérli őket, mint a pénz szerelme és a földi élvezetek vágya, de mindez hangzatos szólamok mögé bújtatva. Az Isten igéje azonban leleplezi, ma is leleplezi, ha csak érdekvezérelten hivatkoznak vallásra, nemzeti érzésre emberek, meg bármire, ilyen eszmére vagy olyan eszmére. És az Isten igéje hirdeti nekünk, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Pál apostol írja Timóteusnak az első levelében, és rámutat arra az összefüggésre is, hogy mennyiszer a tévtanok hirdetése mögött ez áll. Ha valaki mást tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges igéjét, és a kegyességhez illő tanítást, az elvakult, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, káromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megromlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség? A kegyesség, az istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és ártalmas kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és átszegezték önmagukat sok fájdalommal. Ez ugye a hívőknek szóló intés, hogy el ne tévejedjetek a hittől, el ne sodródjatok abba, ami körülvesz benneteket. Amikor látjátok, hogy oly sok embert a pénzszerelme mozgat, és az Istenük a hasuk, nem véletlen, hogy éppen a Filippi levelében írja Pál apostol később, ott, ahol Lídiával, a szabadult rabszolgalánnyal, meg majd a börtönőrrel és házuk népével indult a gyülekezet. Épp a Filippi levelében írja Pál apostol ezt. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy járnak, ahogy a mi példát adtunk nektek. Mert sokan járnak másképpen. Ezekről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek a mi gyalázatuk, mert földi dolgokra törekszenek. Pontosan ez jellemezte a rabszolgalánynak az urait. Római öntudat mögé bújtatva, miközben ők maguk rabok voltak. És kimondják, észre sem veszik, hogy kimondják, hogy nem szabadok. Nekünk nem szabad. Olyan rettenetes, amikor az evangéliummal szembeni ellenállás vallási köntös alá van bújtatva, vagy bármi alá. Bármi hangzatos szólam alá. Nekünk nem szabad. Hallottam ilyet emberektől. Amikor egyszerűen az Úr Jézushoz hívtam őket, és akkor hivatkoztak a vallásukra, hogy neki az a vallása. Igaz, hogy nem gyakorolta különösebben, de neki az a vallása. És közben Krisztus keresztjének ellenségei, a hasuk az Istenük, azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, és földi dolgokra törekszenek. Földhöz ragadtak. Filippiben a jus italicum, az itáliai jog volt érvényes. Emberileg nem véletlenül voltak olyan öntudatosak. A római jog érvényesült ott. A görög-makedón világ közepette is. Na ezzel állítja szembe Pál apostol itt a Filippi levele 3. részének végén a folytatást, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, honnét az üdvözítő Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ez az igazi reménység. Mennyire élesen szemben áll azzal, ahogy a rabszolgalány baja volt addig a keresetük reménysége ezeknek a pénzimádatban megkötözött gazdáknak. És kiment a hamis reménység. Oda lett. Az igazi reménység. Az a mennyei polgárjoggal kapcsolódik össze. Hogy az Úr Jézus Krisztust várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló, nyomorúságos testünket is. Azzal az erővel, amellyel alá tud rendelni önmagának mindent. És ő nem fog cserben hagyni. Pál apostol joggal írhatta a filippieknek, legyetek követőim, hiszen emlékezhettek arra, mi történt, amikor ilyen csúful elbántak velük. Mi történt ott a börtönben is, megveretve, kalodába zárva, ellátatlan sebekkel, amikor ott szenvedtek. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. Meg kellett ezt tusakodniuk bizonyára. Ott lehettek a kínzó kérdések. Uram, hát te vezettél ide? Te mutattad meg szabadító hatalmadat? Mégis ezért bennünket? Így elbánhattak velünk? És most itt vagyunk. És nem szolgálhatunk szabadon az evangéliummal. Mi lesz ebből? Sejthető, hogy meg kellett küszködniük nekik is mindezt. És a testi fájdalmat. Sok botütést mértek rájuk. Ebből arra is kell gondolnunk, hogy ez nem olyan volt, mint amikor a zsidók között megbotozták Pál apostolt. Ott meg volt szabva a határ. Legfőjebb 40 botütést lehetett kapni a valakinek. Ezért, ha véletlenül elszámolnák, egy híján 40-et ütöttek. Filippi vezetői sok botütést mérettek Pálékra. Gondoljatok bele, ott vannak kalodába zárva, a nyírkos belső börtönben, aludni nem tudnak, hogy is lehetne. Kalodába zártam, és fájó sebekkel aludni. Mit tesznek? Énekkel magasztalták az Istent. És az éneküknek olyan hatása volt, hogy a foglyok, mondjam így a köztörvényesek körülöttük, hallgatták őket. Aztán erre válaszol az Isten. És reménység szerint holnap este itt folytathatjuk. És folytassa velünk is az Úr az ő munkáját. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, hadd alászkodjunk meg előtted, és hadd valljuk meg bűnbánattal, amikor mi magunk is oly földhöz ragadtan gondolkodtunk és cselekedtünk. Hadd legyen fájóvá mindaz, amiben érdekvezérelten cselekedtünk, kerestük a kapcsolatokat, a protekciót, a földi javakat, mások kárára is talán. Ismered a szívünket, ismered mindazt, amit mi föl sem fogtunk, hogy mit miért teszünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne a pénz szerelme mozgasson, és ne utasítsa vissza közülünk senki sem Jézus Krisztusban fölkínált kegyelmedet. Könyörülj rajtunk, hogy ne a hasunk legyen az Istenünk, ne a múló élvezetek, hanem téged, az élő és igaz Istent imádjunk, mint atyánkat Jézus Krisztus által. És erre hívjunk igaz szóval, mentő szeretettel, tiszta és világos beszéddel és bizonságtétellel másokat is. és kérünk, áld meg mindenütt a tiédnek, szenvedéssel megpecsételt bizonságtételét. Köszönjük az élő reménységet, amelyet szent lelked ad mindazoknak, akik valóban gyermekeid lettek az Úr Jézusban való hitáltal, mert maga a lélek tesz bizonságot akkor a mi lelkünkkel együtt, hogy gyermekeid vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei a te országodnak, és örökös társai, megváltó Urunknak, Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg, mert ez a te ígéreted. Vezess még sokakat az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által Jézus Krisztusban, és hallgass meg, amikor most is fiad nevében így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt hadd hirdessem, hogy holnap este zárul ez a sorozatunk reménység szerint, és a holnapi esti istentisztelethez az úrvacsora is kapcsolódik. Urunk asztala megterítve várja majd mindazokat, akik valódi bűnbánattal és hálás hittel Krisztus Urunk szent testét és vérét magukhoz venni szeretnék. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A 449. éneket énekeljük záró énekként. Nem árt az ég.